Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, mindazokat, akik követitek ezt az Isten tiszteletet. És a 91. Zsoltár tanulmányozását folytatjuk, amit az elmúlt héten elkezdtünk. Foglalkoztunk néhány esetleg aktuális kérdéssel, amely foglalkoztat bennünket, azaz, hogy Isten ítélete a járvány. Foglalkoztunk azzal, hogy itt-e a világ vége, hogy megbetegedhet-e a hívő ember, és hogy mi értelme van akkor hívőnek lenni, ha minden érhet mindenkit. Ezt az előző részben meg lehet hallgatni. Folytatjuk az ige szakasz tanulmányozását, és először bevezetésképpen olvassuk el a 91. Zsoltár első két versét. Hadd kérjek mindenkit, ha teheti, akkor ott, ahol éppen van, fennállva hallgassa meg Isten igéjét. Ezzel is kifejezze Isten és az drága beszéd iránti tiszteletet. Így is megélve közösen azt, hogy elkülönítettük ezt az időt, ezt az órát, a mindenható egy igaz örök Isten imádata és tisztelete számára, hogy nem egy moziban vagyunk, hanem bekapcsolódunk eleven élő módon az ő tiszteletébe és imádatába, és gyakoroljuk az apostolikor óta ránk hagyott és évezrek óta, két évezre gyakorolt igazságot, hogy közösségük volt a tanításban. Isten igéje így szól: aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm szent igédet, melyet kérünk, hogy drága szent lelked által magyarázd és értesd meg velünk. Amen. Amen. Nyugodtan helyet lehet foglalni. Az első gondolatsor: Isten, ami oltalmunk, vagy megelégszünk látszólagos, hamis biztonságérzettel. Azt olvastuk az írásban, hogy aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Calvin így fordítja, és a Calvin fordítását így adják vissza magyar nyelven: aki biztonságának Isten az őrizője, tehát akinek a biztonságát Isten őrzi, az Isten árnyékában fog rejtőzni. Azaz van itt egy feltétel, és a feltételnek van egy következménye. A mai ige tanulmányozásunkban éppen ezt fogjuk körüljárni, tehát hogy ki az, akinek az ígéret szól, és milyen feltételeket betöltésére hív bennünket a Szentlélek, amelynek gyümölcse és következménye az, hogy azt mondja az Úrnak, hogy Istenem, akiben bízom, oltalmam és váram vagy te. Az emberek ösztönösen próbálnak biztonságérzetet kelteni, a biztonságra ösztönösen törekednek, és ma is láttuk ennek a példát az elmúlt hetekben. Több boltot kifosztottak az emberek, úgy gondolták, hogy biztonságot nyernek, ha felhalmozzák az élelmiszert, a vegyanyagokat, a WC-papírt, ha van elég készpénzük, és akkor ez valamilyen módon ad nekik egy biztonságot. Bizonyos mértékű biztonságot bizonnyal ad, de vajon ez az a biztonság, amely a lelkünket megőrzi a rettegéstől, a félelemtől, amely a szívünket igazán megőrzi békességben? Hamis biztonságérzetet kreálhatunk úgy is, hogyha nem veszünk tudomást a bajról. Távol tartjuk magunktól. Úgy gondoljuk, bennünket úgyse fog elérni a veszedelem. És nem akarunk tudomást venni a ránk leselkedő veszélyről, nem foglalkozunk hírekkel, nem olvasunk semmit el, és engem nem érdekel, kikapcsolom. Valójában ezzel is pusztán hamis biztonságérzetet keltetünk a szívünkben, a lelkünkben. Következőt mondja Jakab apostol által a Szentlélek az írásban: gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik. Megemészi testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Jakab leleplezi az emberi szívnek ezt a fajta hamis biztonságérzete törekvését, és konkrét anyagi dolgokat írít le, amelyből az emberek azt remélték, hogy biztonságban helyezi az életüket. Hány és hány csapás érte már a földet, csak gondoljunk a háborúkra, nagy járványokra, amikor mindez semmivé vált, semmit nem ért. Nagyapám mesélte el, hogy amikor a nagy válság, gazdasági világválság Magyarországot is elérte, akkor elment a piacra néhány tojást eladni, és egy kötő pénzzel ért haza, ami már nem ért semmit, mikor hazajött. A názáreti Jézus hasonlóan Jakab apostolhoz szól erről. A Máté evangélium 24. fejezetében 38-as verstől olvasom. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, vagy úgy is adhatnánk ezt vissza, hogy nem vették észre, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyták, nem figyeltek oda. Míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz majd az emberfiának eljövetele is, azaz a megjelenése, a nyilvánvaló visszatérése a mennyei királyságból, és meg fog jelenni a földön, és megalakítja a földi királyságát. Erről korábban már részletesen szóltunk itt is. A parószia, vagy a megjelenést megelőzi majd az elragadtatás, amikor azok ragadtatnak el, akik hisznek Jézus Krisztusban, és mindazok, akik hitben hunytak el, feltámadnak, és a Biblia azt mondja a Tesszalonikaiakhoz itt első levél, 4. fejezet 16-17-es versében, hogy elragadtatunk az ő jövetelére. Ez a mi reménységünk. Azaz érdemes odafigyelni a jelekre, mert a jelek segítenek nekünk felelősségteljesen élni az életünket. Nem mintha már az Úr napja itt volna a küszöbön, bár ez is lehetséges, nem ezért mondom, de bármikor megtörténhet az ő visszajövetele. Ezért a bölcs odafigyel erre. Az igazi biztonság érzetről azt mondja a Zsoltáros, hogy Isten oltalmában nyerhető meg. Miért is? A názáreti Jézus a következőket mondja a Máté evangéliuma 10. fejezetében. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Gehenna kárhozatnak a képe, a Gehinnom völgy, ahol örökké égett a szemét, és izzott, és füst volt, és tűz, és az a piszok szenny a szemét izzott folyamatosan. Ezt a képet használja a Biblia az örök kárhozatnak, vagy más néven, hétköznapi néven a pokolnak a szimbóluma képen. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy ne féljetek attól, ami a testpusztulását okozza, a bölcsember attól fél inkább, amely az örökké valóságra határozza meg az ő sorsát. Tehát Istent féljétek. Péter, amikor vallást tesz Krisztus kérdésére, János azt mondja, hogy ez a vallástétel akkor történt, amikor sokan elhagyják a názáreti Jézust, és megkérdezi a tanítványaitól az Úr Jézus, hogy ti is el akartok menni? Ti is hátat akartok nekem fordítani, mint a tömeg? Máté így adja ezt vissza, bemutatva nekünk azt is az evangéliumban, hogy sok mindennek tartották akkor Jézust. Keresztelő Jánosnak, aki feltámadta a lefejezését követően, Illésnek, aki szintén visszatért a holtak közül, vagy Jeremiásnak, vagy valamelyik másik prófétának tartották, de igazán a tömeg nem hitte azt, hogy ő az Isten egyetlen szülött fia, megváltó Mesiás. Péter apostol Jézus kérdésére, amikor feltesz a kérdés, hogy és ti kinek tartotok engem? Kinek? Mit hisztek rólam? Mi a bizonyosság a szívetekben? Hogyan gondolkodtok a szívetekben? A szívetek őszinteségében él rólam. Péter apostol nem megfontoltam, nem megrágva, hogy mit is kell erre a kérdésre válaszolni, hogy jó vizsgatételként sikeres vizsgálták az Úr Jézusnál. Szívéből nagyon őszintén egyszerűen azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ránéz a názáreti Jézus, és azt mondja neki, tudod miért vagy boldog, Péter, az a Simon Jóna fia? Azért vagy boldog, mert ezt te nem egy kiokoskodott igazságként mondod, hanem a szíved őszinteségéből szólsz, mert neked az élő Isten nyilakoztatta azt ki, hogy ki vagyok én, és így hiszel én bennem. Nem arról van tehát szó a mai napon sem, hogy eldöntöm, hogy innentől kezdve hinni fogok. Mert látom, hogy hinni kell, mert hát ebben a világban nem lehet másképp megmaradni. Nem érsz el vele célt. Hiába mondod, hogy hinni fogok holnaptól, hogy fogsz hinni? Mitől? Mitől fogsz jobban hinni? Mitől lesz a hit szint magasabb a lelkedben, a szívedben, mint tegnap volt? Mi ment meg igazán? Egyedül az Úr Jézus Krisztus, az Isten kinyilatkoztatása, amikor olvasod a Szentírást és imádkozol, hogy Uram, nyilatkoztass ki a te akaratodat, közöld velem a te szavadat, a Szent Lelked által értesd meg velem a beszédedet. Egyedül ez a fajta kijelentés, kinyilatkoztatás az, amely megtermi az ember szellemében, a szívében az élő, eleven hitet, az igazi bizalmat a mindenható egyik az örök Isten irányában. Ez az oltalom kulcsa. Döntsd el, hogy keresed őt. Keresed és kutassad őt, amíg lehet, amíg van rá lehetőség. És kérd őt, nyilatkoztassa ki magát, ismertesse meg magát veled, mert ebben a megismerésben van az élő hit kulcsa. Az ilyen Istentől való kijelentésből fakad a megvallás, amikor valaki Jézus Krisztusban élő hittel bízik, vagy ez a közösség, amely ebben a hitben egy. Ez a közösség mondhatja a zsoltárossal együtt, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. A hívő számára, a hívő ember számára az Istentől nyert biztonság nem elméleti tudás, hanem valóságos és személyes tapasztalat. Szívének meggyőződéséből szól hitet mások felé is. És ez a fajta meggyőződés, a szívbeli bizonyosság ereje, az, amely közönséges szavakat elevenítő, megbátorító beszédé teszi a másik ember számára. Mert nem elméleti igazságokat, okoskodásokat szól, hanem szívének teljes hitéből vallja meg mindazt, amit bensejében is átél, maga megtapasztal, hogy igen, Istenem az én váram, ő az én oltalmam. Ott visszhangzik ez az igazság a szívében, a halálos veszedelem napján is, ott visszhangzik a názáreti Jézus bátorító üzenete, amelyet Mártának mond, amikor gyászolja elhunyt testvérét, és ott megjelenik ebben a kedves családban, akiket az Úr Jézus nagyon szeretett, a halál, a veszteség, és azt mondja Mártának, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Ő ment meg téged, olvastuk a Zsoltárok könyvében, mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopózó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha Isten a mi oltalmunk, nem kell félnünk, azaz rettegnünk, beteges félelem miatt gyötrődnünk, és sorba veszi azokat a veszedelmeket, amelyekről szól ez a zsoltár, ez a templomi zsoltár, amely a templomba érkező hívők seregének szólt, egy bátorító üzenet volt a hívő néptől, a felkent szolgálattevők kimondták ezeket az igéket, és ezzel bátorították Isten népét, akik mentek, hogy tiszteljék az Urat, és hódoljanak a mindenható egy igaz örök Isten előtt, akitől minden származik, minden jó dolog származik az életükben, és akinek oltalmára tudták, szükségük van. Vegyük csak végig címszavakban, a madarász csapdája. Nyilván egy szimbolikus metafora ez, azt jelenti, és általában azt jelenti a zsidó gondolkodásmódban, hogy az ellenség miatti veszedelemtől megósz engem. Aztán mondja, hogy a pusztító dögvésztől, az a csapástól, a pestistől, a járványoktól, mely sokak pusztulását okozta, szintén vallást tettek, hogy megósz engem, Uram. Aztán nem kell félned a rémségektől éjjel, azaz a járványtól, vagy az éjjel álmunkban ránk törő ellenségtől. Aztán a suhanó nyíltól nappal, az ellenség támadásától, mely mint sebes nyíl tör ránk, és nagyon nehéz kitérni ellene. Ugye a nyíllal való támadásnak ez volt a jellegzetessége, amikor a nyíl záport árasztották el egy csatában az ellenséget, akkor nehéz volt kitérni, olyan gyorsan, olyan hirtelen tűntek fel a nyilvesszők, hogy nehéz volt kitérni előle, nem lehetett felkészülni igazán rá, hogy megmeneküljünk tőle. De megment téged az Úr ettől is. Homályban lopózó dögvésztől, a gyógyíthatatlan betegségek, amire nincs gyógyszer, nincs gyógymód, homályos még. És a járványtól, a délben pusztító ragálytól, azaz a járványoktól, mely az ereje teljében lévő embert is elpusztítja. Döbbenetes, ha utána nézünk a spanyol nátha járványnak, döbbenetes volt, amikor orvosok szembesültek azzal, hogy a legtöbb áldozatot éppen az erős szervezetűek között szedte. Azt mondta az egyik orvos, hogy olyan, mintha szeretne harcolni ez a betegség, és akik viszont harcolnak ellene, mintha még nagyobb erővel törne rájuk. És sok egészséges, életerős ember halt meg akkor is abban a járványban. Két veszedelem tehát, amelyről a Zsoltáros beszél, az egyik a betegségek, a járványok, a másik pedig a háborúk, az ellenség támadása, amely évszázadok óta legtöbb fájdalmat, szenvedés és nyomorúságot és pusztítást okozta az emberiség életében. Isten ígérete is hangzik a Zsoltárban. Azoknak, akik bíznak benne, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned, azaz rettegned. Isten nem ígéri nekünk azt, hogy minden bajtól megkíméli az életünket, hanem azt ígéri, hogy nála biztonságban vagyunk, minden baj közepette is. Elérhet bennünket veszedelem és baj és betegség, de Isten megígérte, hogy soha nem hagy magunkra. Nála oltalmat találunk, hogy ne gyötörjön bennünket a pusztító rettegés és a félelem, és a halál sem ragadhat ki bennünket az ő kezéből. Ezért van az, hogy a római levélben Pál apostol, aki nagyon sok szenvedés, üldöztetés, fájdalom, lelki és fizikai gyötrelem átélője volt, teljes szívével hitt az Úr Jézusban, mégis, és szolgálta őt, mégis megengedte neki Isten az életében, hogy mindezt átélje és szenvedje, és éppen ebből a sok-sok szívbéli megtapasztalásból diadalmasan írja le a római levélben a hitünket ma is építő és bátorító igazságokat. Így szól Róma 8.37-től az írás, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Isten szeretete Jézus Krisztusban, a mi Urunkban jelent meg. Krisztus keresztje a mi pajzsunk. Amikor a csapások egészen közel jönnek, a hetedik vers szól erről a Zsoltárban, ha ezzel esnek is el melletted, és 10 000 jobbod felől, téged akkor sem ér el. Ezer és 10 000 a héber költészetben összekapcsolódó kifejezések, nem számértékük van, hanem költői fordulat elsősorban, de az üzenet ennek a versnek, ami igazán lényeges. Ha egészen közel jön hozzád a csapás, akkor is megőrzi az Úr a szíved békéjét. Ha körülötted pusztít már a ragály, a csapás, háború vagy járvány, és tömeges méreteket ölt, az Úr a szíved békéjét megőrzi. Van különbség a között, amikor a veszély valóságos ugyan, de másokkal, tőlünk távol élőkkel történik. Nem közvetlen érint bennünket, vagy szeretteinket, hozzánk közelállókat. és környezetünkben élőket. Amikor azonban olyan közel jön hozzánk, hogy már mellettünk halnak meg emberek, az egy másik helyzet. Az már egy másik valóság. Sokkal valóságosabbnak tűnik a baj és a szenvedés, és a hit sokkal nagyobb próbának van kitéve. De ne feledd, az Úr a te oltalmad, ő a te várad, aki meg tudja őrizni a szíved békéjét a Zsoltár szerint, amikor közel jön hozzá a csapás. Melletted hullnak el emberek. Akkor ezen gondolkodtam, eszembe jutott egy régebbi történet, ami velem esett meg. Nem sokkal azután, hogy megismertük Krisztust, megtértünk, és bemerítéssel megpecsételve kezdtük követni, hitünket megpecsételve kezdtük követni az Úr Jézust. Néhány barátommal elkezdtük hirdetni az evangéliumot abban a faluban, ahol felnőttünk, és tettük ezt naív egyszerűséggel, őszinteséggel. Az emberek megtérését akartuk munkálni, Isten iránti felelősségből, az emberek iránti szeretettől indítatva. Időt, pénzt nem számoltunk, nem kíméltünk, mentünk és tettük őszinte szívvel az evangélium munkáját, és hirdettük az embereknek a megtérés és a bűnök bocsánatának drága üzenetét. És minden többeknek próbáltuk ezt tenni, akinek csak tehettük. Nem ismertük az egyházi szervezetet, de az egyházakról sem tudtunk szinte semmit. Ez a 90-es években volt, éppen a rendszerváltás után voltunk még, és teljesen Isten nélkül életből tértünk meg, így aztán nem volt ismeretes előttünk semmi az egyházakról, azt sem tudtuk, hogy mit jelent a katolikus református. Baptista közösséghez pedig azért csatlakoztunk, mert ott ismertük meg Krisztust. De az ottani lelkipásztor, aki a hit első lépéseiben segített bennünket, aki lerakta a hitnek alapjait az életünkben, ő is azt tanította nekünk, hogy Krisztushoz ragaszkodjék a szívetek. Ővé legyen a szívetek, és ne egy vallásotok legyen, ne egy egyháznak legyetek a részei, tagjai, hanem élő hittel Krisztus kövessétek, és elsősorban ő hozzá tartozzatok. Mivel a debreceni baptista közösségben ismertük meg Krisztus, nyilvánvaló volt, hogy mi is oda tartoztunk, de a szívünk elsősorban a Krisztusé volt. Nem pedig egy vallást gyakoroltunk. Megkezdtük ugye a misszió munkát, és ott volt egy régebbi népegyházi közösség, és az ottani lelkész elkezdett mindenféle hamis és hazug dolgot prédikálni vasárnaponként rólunk. Nem értettem, hogy ezt miért csinálja, nem is értettem az egészet, mert nem tudtam magam elhelyezni ebben az egész szituációban, hisz nem akartunk senkinek ártani, nem ellene csináltuk valakinek, amit tettünk, hanem egyszerűen csak őszintén hirdettük az evangéliumot azoknak, akik ugyanolyanok voltunk, mint mi, nem sokkal korábban. És tudtuk, hogy nekik is segített az a Jézus, aki rajtunk segített. Akkor így értetlenségemben el is szomorodtam, mikor eljutott hozzám ez a hír, sétáltam egyszer az utcán, összefutottam nagypapámnak a testvérével. Ez a férfi egyik vezetője volt annak a helyi közösségnek, megállított, és azt mondta, hogy hallottam arról, hogy megtértetek. És elmondok neked egy történetet. Katonaként, amikor bevonultam, és elvittek a háborúba, akkor úgy vonultam be, mint aki hisz Istenbe, de nem volt vele élő közösségem. Amikor a lövész árokban nap mint nap mellettem haltak meg a katonatársaim, akkor ott kiáltottam az élő Istenhez, és megvallottam bűneimet, és kérte, hogy bocsásson meg nekem. Akkor élő hitre jutottam, és hitemet Jézus Krisztusba vetettem. Bátorítalak, hogy folytassátok, amit elkezdtetek. Értem, mit tettek, és értem, miért teszitek. És imádkozom azért, hogy legyen gyümölcsöző a szolgálatotok. Ott és akkor megéreztem azt, hogy lehet, hogy más vallásfelekezethez tartozunk, de akik szeretjük az Úr Jézust, egy irányba tartunk, és egy a célunk. Ez a legfontosabb. Ha elesnek mellettünk, ha közel jött hozzánk a csapás, amíg lehet, menjünk oda az Úr Jézushoz. Kérjük a bűnbocsánatot, kérjük Isten kegyelmét, és megtapasztaljuk Isten oltalmát. És azt mondtam, ez egy rokonom, aki megölelt ott engem az utcán, és mind a ketten átéreztük, hogy már nem csak rokonok vagyunk, hanem testvérek Krisztusban. akiknek ugyanaz a célja, és ugyanabba az irányba tartanak. Megérezte, azt mondja, az Istennek végtelen békességét, és oltalmát, és aki hazahozta őt, és azt mondta ott a lövészárokban, Uram, ha hazaviszel engem, én egész életemben neked szolgálok. És így lett. Haláláig hűségesen szolgálta az Úr Jézus Krisztust, aki őt megmentette. Van egy meghökkentő vers is ebben a Zsoltárban, a 8. vers, a te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Az ítélet biztosan el fog jönni, és nem késik el. A járványok elől sokan megmenekültek a történelem folyamán is. A 14. században 1347 és 52 között volt egy óriási pestisi járvány, amely keletről, Mongóliából érkezett Európába. Kereskedők hozták be Európába, és brutális mértékben szedte az áldozatait. Európa lakosságának 50%-a elpusztult az úgynevezett fekete halál járvány áldozataként. Mintegy 40-50 millió ember halt meg. Azaz a családok megfeleződtek. Bár voltak olyan családok, ahol senki nem betegedett meg, voltak olyan családok, ahol szinte mindenki meghalt, és érdekes az, hogy volt olyan vidék Európában, ahol nem volt járvány. Ez külön érdemes lenne vizsgálni, hogy ennek mi volt az oka, vagy miért nem, vagy miért igen. Mivel Isten ítélete minden embert sújt, és látjuk, hogy még egy ilyen brutális járványban, mint a fekete halál vagy a pest is, sem halt meg mindenki, azt kell mondanunk, hogy a járvány nem Isten ítélete. Mert Isten ítéletét senki nem kerülheti el. Péter apostol ezt mondja Isten ítéletéről. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, testvéreim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Vagy Péter így folytatja. És a mi Úrunk hosszú tűrését üdvösségesnek tartsátok, mert nem azt akarja Isten, hogy az emberek elpusztuljanak, hanem Isten akarata az, és azért türelmes még ezekben a napokban is felénk, és nem hozta még el a végét ennek a világnak, mert meg akar menteni némelyeket. Isten vágya az, hogy mindenki megtérjen, de ezt nem teszi kötelezővé, hisz szeretetből, viszont szeretetből vágyik arra, hogy az ember jöjjön és rendezze kapcsolatát a mindenható egyik az örök Istennel. A Zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. A názáreti Jézus drága bátorítása, szava hangozzon a nyilvánvalóan halálra ítélt embernek. Mert akárgy is nézzük, járvány ide, járvány oda, előbb-utóbb mindenkinek meg kell állni Isten ítélő szék előtt. És ez biztos. A halál mindenkit utol fog érni. Előbb vagy utóbb. De mit mond az Úr Jézus? Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És itt ugyanaz, amit Péter apostol mond, mondja az Úr Jézus. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Isten megmenteni akarja az embert. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert mi a bűn? Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A Zsoltár egy új szövetségből is ismert gondolatot hoz itt elénk. A 9. verstől olvasom. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem félhet a csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy megdeüsd lábadat a kőbe. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri a nevem. A názáreti Jézus tanított egy imádságot, amire azt mondja, hogy így, azaz a tartalmi lényegét megragadva imádkozzatok, ez a mi atyánk. És ebben a példaimádságban a következőt tanítja az Úr. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És így folytatja. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az igazság az, hogy az Isten kegyelmére van szükségünk ahhoz, hogy a kísértés órájában meg tudjunk állni. Jézus imádság, amit tanít nekünk, az így is hangozhatna. Istenem, őrizd meg engem a kísértés órájában, mikor a sátán, az ördög kísért engem, hogy el ne bukjam. Tartsd meg az életemet. Nagyon fontos ezt megértenünk, hogy kellő alázattal viseltessünk a megpróbáltatások közepette, akár a személyes életünket ért megpróbáltatás közepette, de amikor másokat látunk, hogy megvannak próbálva hitükben. És ne bukjunk el ezekben a kísértésekben, hanem Isten kegyelmét megtapasztalva tudjunk megmaradni és megállni. Bibliaolvasó emberek talán visszaemlékeznek erre az igére, hogy hol jelenik meg az evangéliumokban, mégpedig ez, hogy mert megparancsolta angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy megnőjtsd lábadat a kőbe. Hát picit átalakítva idézi a názáreti Jézusnak az ördög, miután bemerítkezik, és a pusztában megkísértetik. Így szól hozzá az ördög a Máté 4-ben, 5. verstől. Ezután magával vitte őt az ördög, a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus erre ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Az ördög vakbuzgó fanatizmusra próbál sarkalni némelyeket. Vigyázzatok, milyen tanításokat fogadtok be, és mit tekintetek példának ezekben a napokban. Nem a felelőtlen vakmerőség az, amiről hit szempontjából a Szentírás tanít bennünket. Nem a szabályok áthágása jelent bátorságot, vagy az ellenség figyelmen kívül hagyása. Ne engedjük magunkat félrevezetni, ahogy az ördög megpróbálta félrevezetni a názáreti Jézust, ugyanis néhány feltétele volt ennek a védelemnek. Van egy olyan szó, hogy ha az Urat tartod oltalmadnak, feleségest hajlékodnak. Az is oda van írva, hogy vigyáznak rád minden utadon, azaz ha az ő akarata szerint jársz. És az is meg van írva, mivel ragaszkodik hozzám, ezért mentem meg őt. Összeszedtem pontokba ezeket az igazságokat, hogy együtt lássuk őket. Mi az, amire érdemes figyelnünk, hogyha az Úr oltalmát szeretnénk megnyerni. Az első dolog, bízunk az Úrban, és egyedül ő benne, semmi és senki másban. Az Úr útján járjunk engedelmességben, szentségben, és bízva az Atya szeretetében. Ragaszkodjunk az Úrhoz, és ne távolodjunk el tőle. Keressük, és ragadjunk meg minden lehetőséget erre. Kerüljük a vakmerőséget, és ne nevezzük hitnek az ilyen vakmerő hozzáállást. A mindennapi életünket is úgy rendezzük be, hogy ezekben épüljünk, növekedjünk, és gyakoroljuk ezeket. És legyen eleven ima életünk, amelyre vonatkozóan a Zsoltár ezt mondja, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt, megelégítem hosszú élettel, és gyönyörködhet szabadításomban. És végül a Zsoltár záró gondolata ölelje körül a szívünket, és töltsön be bennünket eleven, élő reménységgel, járját a szívünket, az ő szeretetének melege, olvassza fel a szívünkben a rettegést, a félelmet, minden keménységet, minden hitetlenséget. Isten, ami mennyi atyánk, aki gyengét szeretettel vesz körül bennünket, mint gyermekeit. Legyünk egészségesek, vagy legyünk betegségben, legyenek jók vagy rossz napjaink, az atya szeretetére mindig számíthatunk. Mint a jó apa, mint a jó szülő, vagy egy anya, amikor a gyermeke beteg, körülveszi, gondozza, ápolja, így áll a betegágy mellett is, a mindenható egy igazörök Isten, a mennyei atya. Ezt a gondoskodó szeretetet tapasztalhatja meg a betegségben lévő gyermeke az Istennek. Jó napokban is, és rossz napokban is. Ő pajzsként áll oda, az ördög és közéd. Ez a pajzs pedig, amit az ellenség és közé állított, az Úr Jézus Krisztus keresztje. Az ő szenvedése. Ne feledd el, a te pajzsod, az Isten védelme, az a Golgotai kereszt, a szenvedő Krisztus, akit Isten csapása sújtott a te bűneidért, az én bűneimért, a mi vétkeinkért. Ő a pajzs, ő fogja fel az ördög nyilait, amelyet támad a téged. Isten atyai szeretete a Krisztusban való hit által ment meg téged, és véd, és oltalmaz téged, mert őt sújtották a csapások, ő szenvedett, hogy neked és nekem békességünk legyen. Isten pajzsa a Názaret Jézus Krisztus. A Golgotai kereszt, az ő szenvedése, halála és feltámadásának dicsősége, hatalma és ereje az, amely meg tud téged és engem őrizni. Az ő szabadító hatalma. És amikor eljön halálunk órája, akkor az atya kitárt karral fog fogadni téged, és magához ölel, és azt mondja, gyere, pihenj meg urad örömében. És ahogy az elmúlt alkalommal is mondtuk, letöröl minden könnyet a szemünkről. És ott nem lesz már fájdalom, nem lesz gyász és sajkiáltás. Nem lesznek járványok, háborúk és fenyegetettség. Zárjuk szívünkbe a Zsoltárban olvasott drága ígéretet. Tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél az ő hűsége. Amen.